Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amit az egyházunk a mai napra karácsony ünnepére igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében a következő képben. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyához, a proféták által, ezekben a végső időben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Arról olvasunk ebben a levélben is, és persze sok helyen a Szentírásban, egy karácsony nem a semmiből jön, hanem Isten már sokféleképpen szólt Jézus eljöveteléről a proféták által, egészen régi időktől kezdve, és akár néhány példát fel is eleveníthetünk magunkban, a végtelenségig lehet valójában sorolni, hiszen több ezer profécia szól Krisztusról, és több száz a születéséről is talán. Tulajdonképpen tegnap is használt inkarnáció 2009 füzetünknek néhány példája is elegendő lehet, ha felelevenítjük, hogy Isten hogyan szólt már arról, hogy ő elküldi ebbe a világba az üdvözítőt, a megváltót, azt, aki a bűneinktől megszabadít, azt, aki az ő fia, az ő egyetlene. A régi proféciák nagyszerűsége, vagy évszázadok, sőt, évezredek messzeségéből szólnak előre Jézusról, hiszen a legkorábbi ilyesfajta proféciának tekinthetjük a bűnesetet magát már, hiszen a kígyó büntetésével, mint egy bele csomagolja a megváltó ígéretét, amikor arról beszél, aki majd az ő fejére tapos. De ha igazán megnézzük, akkor tulajdonképpen az derül ki, hogy még korábbra kell menni. És ezért szól ez az ige szakasz is arról, hogy hát az ige által teremtette Isten ezt a világot, a fiú már ott van a kezdetek kezdetén, aki a világ létezése előtt már van, és aki ilyen módon máig is hordozza a szavával a mindenséget. Az is érdekes, hogy ezek a proféciák nagyon régről már szólnak előre vonatkoztatva Jézusra, majd eljön az ideje is, hogy az ember ezt a nagyszerűséget is képes még a visszájára fordítani, ugyanis az, hogy mindaz, ami karácsonykor történik, ott gyökerezik az Ószövetségben, azt már Jézus korában is sokan úgy használták, hogy vele Jézus kisebbítették, és azt mondták, hogy hát ő csak egy tartozik ennek az egésznek, egy plusz kiegészítő kellék, aki úgymond még oda hozzá tehető, de hát alapvetően ő benne marad abban, amit az Ószövetség jelent, amit az ősatyáknak Isten mondott, amit a zsidó néppel tett. És éppen azért is íródott ez a levél, hogy rámutasson, hogy Krisztus és az általa hordozott és hozott új szövetség, az mennyivel nagyobb méltósággal rendelkezik, mint Mózes és a sínai szövetség, amit ott kötött Isten a kivonulás után a néppel. És azért volt erre szükség, mert némelyek tehát úgy tekintettek Krisztusra, mint akit az Ószövetség kiegészítő kelléke. Olyan valaki, akire érdemes felnézni, akit érdemes példának választani és követni őt, de azért megmarad a zsidóság keretein belül, ahhoz lehet hozzáadni, de nem haladja meg azt. És vajon manapság mi a helyzet? Hát nem éppen arról van szó, hogy tenyér egy tévtanítás, ügyekszik úgy beállítani nekünk Jézust, mint aki nagyon jól mutatott a vitrínben, ebben a vitrínben is, meg abban a vitrínben is, nagyon sok helyre oda tudom tenni, és kiegészítő kellékként alkalmazni. Jól megfér például egy kis zen-buddhista meditáció mellett Jézus, hát milyen jól mutatott hozzá. És épp a minap kaptam egy ismerősöktől levelet, amelyben egy ilyen meditációs napot említ, amelyen az zen meditáció után egy jezsuita szerzetes által szerepelt vise következett, és hát jól jött ezek alapján Jézusodat, a szent áldozásodat egy ilyen buddhista meditációs nap lezárásához. És persze temérdek más módon is megtapasztalható manapság ez a vallások keveréséből előálló, ki tudja micsoda. És ebben mindenféle alkotó elemet vesznek, igyekeznek egybeölteni, aztán jól megrázni, és már is kész a koktél. Aztán az ember a végén már azt se tudja, hogy mit iszik, csak egyszerűen elfárul, vagy inkább beleájul. Kell egy kis hindú reinkarnáció, egy kis sámánizmus, vagy éppen egy kis magyar tártosság, meg egy kis asztrológia, és még sok minden sorolhatnánk. Ezek jól megférnek egymás mellett, és persze kétségesen nem is ismerik ezek az emberek egyik másik oldalról jövők, hogy hát ők elfogadnak minden mást is, nyugodtan bele lehet keverni, akár egy kis Jézusoskát is, ha éppen arra van valakinek szüksége, hát ez nem okoz gondot. És hangoztatják itt cserénye modern korunk guruzslói, hogy minden elfogadott és mindenkinek igaza van, hiszen végzetes hiba lenne az ilyen részükről, hogyha azt mondanák, hogy bármelyik kollégátumon kizárják. És hát amúgy is hangoztatjuk, ahogy ez a levélíró is, hogy hát végül is egy hegyvallanak mindegy melyik oldaláról érkezünk és mászunk fel, mégiscsak ugyanarra a csúcsra jutunk majd el. Egy szóval korunk egészen egybe cseng az idő levél írásának korával, és azzal, hogy Jézus sokat hegedűsként sok helyen elfogadják, jól megfér az egyebekkel, csak az már egy másik kérdés, hogy a lényeg aztán elsütik ilyen módon, amikor kiegészítő kelléké válik Jézus. De már ezért is tudni, hogy mindez ellene mond karácsony ünnepének annak, hogy Jézusban Isten emberré lett. Emberré kellett legyen értünk, és azt kell mondani, hogy erre a csúcsra, amit Jézus hozott, semmelyik vallás nem vezet el, ez kizárólag a kereszténység csúcsa, amely a Golgotán található. És a hegy képe, ez valójában egy csapdát állít elén, és ennek a csapdának az alapja tulajdonképpen egy ki nem mondott hazugság. Hát nagyon szép és szemléletes, megnyerő és magában ragadó, észszerű is ez a kép. A hegyre bárhonnan jöhetünk, egyetlen baj vele, hogy már a kiindulásnál megvezet minket. Tehát előre becsempészi ugyanis a kívánt végeredmény. Való igaz, a végeredmény szempontjából mindegy, hogy egy hegyre melyik oldalról megyünk, lehet persze a dolgunk nehezebb vagy könnyebb. Ha a meredek, sziklás, hegymászós részen leszünk, megyünk, akkor bizonyára megszenvedünk vele, a lantás oldalról érkezve könnyebben följutunk, tény, hogy aki megmászza a hegyet, ugyanarra a csúcsra érkezik. De amikor egy egész hegység van előttünk, akkor bizony az előről, hátulról és oldalról érkezők különböző csúcsokra fognak feljutni. És a különféle vallások bizony több hegyet alkotnak, nem pedig egyet. És éppen ezért különböző csúcsokra tartanak. Tény, hogy sokan összeegyeztethetőnek tartják a kereszténysége több más vallás elemeivel, csak az az egyetlen baj ezzel, hogy Jézus viszont nem. Mert ő arról beszél, emlékszünk nyilván mindannyian, hogy én vagyok az út. Nem azt mondja, én vagyok az egyik út, hanem hozzáteszi, hogy sehogy más, hogy csak rajtam keresztül lehet eljutni az Atyához. És e tekintetben érdemes tehát vigyázzunk, hogy nem mindegy, hogy mit veszünk át más vallásoktól. Más vallások tulajdonképpen arról szólnak, ha megpróbáljuk a keresztény kifejezéseket alkalmazni, amit amúgy nem lehet, hiszen sokszor egészen másfajta dolgokat állítanak elénk, de most nagyon próbáljuk belepréselni a fogalmakba, amit a kereszténység használ, akkor végül is arról szólnak a vallások, hogy miként juthat el az ember Istenhez, miként juthat el az üdvösségbe. A karácsony és persze nyomában a kereszténység azt mondja, hogy ez az út egyirányú, és ebben az irányban járhatatlan. Az ember sohasem juthat el Istenhez, csak is Isten képes az emberhez eljutni, és karácsonykor pontosan ezt ünnepeljük. Azt, hogy Isten eljött közénk, Jézusban. És persze evangélikusokként különösen is a Jézusban megjelent kegyelemre szoktunk figyelni, és ha valamit ehhez hozzáteszünk, bármi is legyen az, akkor valójában elvettünk ebből az egyetemből, a lényegből. És ez a fajta hozzáadás tehát valójában kivonást okoz. Mert Isten dicsőségét raboljuk így meg, azaz más kifejezéssel őt káromoljuk. Luther arra tanít minket is, a Vonci Birodalmi Gyűlés alkalmával mondott ismert szólásával, hogy a hit tekintetében, az egyházi tanítás tekintetében csak az írás és a ráépülő észérvek számítanak. És ami ezen túlmegy, az káros és kárhozatos. Hát éppen ezt a veszélyt igyekszik most elkerülni a Szentíró, amikor azt hangsúlyozza nekünk, hogy Jézusról nem azért szóltak már a sokféleképpen a proféták is, hogy csupán egy kiegészítő kellék legyen a vallásos életünkben, és egy kiegészítő kellék a mostani ünneplésünkben, hanem azért szóltak róla, hogy ő legyen az egyetlen reményünk és bizodalmunk. Mert ő az egyetlen út az Atyához. Krisztus tehát Istennek mindennél nagyobb kijelentése, nem egy, a sok közül még csak nem is az utolsó szava, hanem a legnagyobb szava, mindenek fölött álló szava, és azért hangsúlyozza a levél, hogy őt hallgassuk. Persze nem újdonságként mondja, nem azt mondja, hogy most valami egészen újat hozunk, mert manapság ezzel próbálnak minket mindig elcsalogatni, hogy hát az már elavult, tessék az újat választani. De itt is visszautal régebbi dolgokra, hiszen jól emlékszünk, tegnap is hallottuk ezt a proféciát is Mózesről, amikor Isten megígéri, hogy prófétát támaszt, atyád fiai közül Istened az Úr olyat, mint én, őre hallgassatok. Ezt állítja most elénk a zsidókhoz itt levő szerzője, és hogy figyeljünk oda, hogy azt tegyük, ami itt megvan már írva. A sokféleképpen szólt, az azt mondja, hogy Jézusról szóltak ezek a proféták, nem valami másról. Ebben az értelemben nem újdonságot hozott el Jézus születése, ugyanakkor, mivel beteljesedtek az ígéretek, egy új korszak kezdődött, és minden más régi messze felülhalt. Ezért nem rekedhetünk meg a régi zónán, mert Istennek van mai szava is hozzá. Nem is csak 2000 évvel ezelőtt akar szólni, hanem minden nap. És ahogyan nem eszünk szívesen a tegnapi kenyérből, végképp nem egy kiszáradt múlt hetiből, úgy igaz ez Jézusra is, az élet kenyerére is, hogy nem jó már a tegnapi, végképp nem a múlt heti szárazat fogyasztani Jézus kenyeréből. Ő azt akarja, hogy az asztalra jutó mindennapi kenyér mellé kapjuk meg a mindennapi ígét is. Isten igéjét ugyanis nem lehet raktározni, mert ez élő kenyér, amelyet Jézus ad, ez messze felülhaladja azt a kenyeret, amit Mózes által adott Isten a pusztában. Bár abban talán mondhatjuk így, hogy hasonlít, hogy másnapra ez is ugyanúgy megbűsödik, megférgesedik, mint a manna. És ahogyan hiába iszom két napra való vizet előre, holnap úgyis kiszáradok, ha azt mondom, hogy erre tekintettem, ha már nem kell innom. Az élő víz is, talán most mondhatjuk így, azért oltja örökre a szomjunkat. Mert benne Jézus valójában minden napra ad inni. És ezért igaz, hogy aki hozzájön, az nem éhezik meg, és nem szomjazik meg sokat. Ezért fontos, hogy naponta táplálkozzunk Jézus szavából, Isten igényének mindennapos olvasói, hallgatói legyünk, hiszen ezért jött el közénk emberi formában karácsonykor, hogy megszólíthatóak legyünk, hogy hallgassuk azt, amit ő mondott, tanított, és láthassuk azt, amit ő cselekedett. Régen szólt Isten sokféleképpen, de most fia által szól mindeneket felülmúló módon. És ebben a mostani fiú által mondott szavában kínálja fel számunkra a szeretetét. Kínálja fel számunkra bűneink rendezésének az egyetlen útját, kínálja fel számunkra az üdvösséget, az ő országába tartozó örök életet. Ezért jól tesszük, ha mi is oda hallgatunk rá. Annál is inkább, mert hogy olvassuk, az ő szava hordozza az egész világ mindenséget. Nem véletlenül került bele a barátunk üzetünkbe is a teremtésről szóló néhány ige is, hanem éppen azért, mert maga János kezdi úgy az evangéliumát, hogy azzal tulajdonképpen a teremtés történetet eleveníti meg az olvasók emlékezetében, azzal, hogy ugyanúgy kezdi az evangéliumot, hogy kezdetben volt az ige, mint hogy az egész Bibliát úgy kezdődik a teremtés, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. És éppen ezért úgy tárja elénk Jézus, mint aki egészen a kezdetektől fogva ott van ennek a világnak az életében. Az ő nevében, az ő fiú voltában van tulajdonképpen ennek a mindenek felett álló jogcímének a magyarázata. És ez azt jelenti, hogy minden az övé. Hogy mindenen ő uralkodik. És azon alapszik ez az uralma, hogy a világot Isten ő által teremtette. Az ő szeretetéről beszélt át Jézus, hiszen már a teremtéskor minden átadott Isten Krisztusnak. Ő az örökös, mindenek felett levő úrunk, az ő teremtő munkájának a következménye minden ember a világban. Ezért van az, hogy Jézus nem egy a sok próféta között, nem is a legutolsó próféta egyszerűen, hanem ő a nagybetűs próféta, egy tökéletes ember, de abban tökéletes, hogy ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének igazi képmása. Ő, aki a világ teremtése előtt az Atyával együtt gyakorolta már hatalmát, és általa lett minden. Isten szólt, és az létrejött. Így teremtett Isten a mindenható ige által. És ez az ige a fiú, aki Betlehemben testé lett. És a teremtés és a megtestesülés éppen ezért tulajdonképpen Istennek ugyanazt munkáló cselekedetet. És mégis mennyivel drágább ez az utóbbi, nem csak nekünk, akiket megtisztított bűneinktől, hanem Istennek magának is sokkal drágább volt a megváltás, mint a teremtés. Mert a fiúnak ahhoz, hogy megteremtse az Atyával együtt ezt a világot, csak szólnia kellett. És ahhoz, hogy fenntartsa és hordozza ezt a világot, szintén csak a szava szükséges. De a teremtés után, annak fenntartása után nincsenek erkölcsi problémák. Nincsenek ebben ilyesfajta gondok, de embervilágunkban ez már nem így van. És éppen ezért ahhoz, hogy a bűneinktől megtisztítson minket, ahhoz már nem csak szólt, hanem meg is született. És aztán meg kellett hajlni a dolgot a keresztjén. Szeretetéből következően Isten nem nézett el, hogy az embervilág rohan a pusztulásba a bűnei miatt, hanem üdvözítőt küldött. És ennek az isteni szeretetnek az ünnepe van most, karácsonykor. Isten értünk küldte a fiát a jászolba, és értünk küldte a fiát a keresztre. És Jézus most értünk adja testét és vérét, hogy megtisztítson bűneinktől és az Atya jobbjára üljön. Amen. Imádkozzunk.
Jászolban fekvő Isten fia, olyan könnyen elfeledkezünk arról, hogy te nem csupán egy kellék vagy az ünnepek szépé tételében. Olyan könnyen elfelejtjük, hogy a jászolban nem csupán egy édes kisded fekszik. Olyan könnyen elfelejtjük, hogy te méltó vagy arra, hogy útra keljünk a pásztorokkal, a bölcsekkel, sőt az angyalokkal, és leborulva imádjunk téged. Köszönjük neked, hogy nem nézhetted kilátástalan küzdelmünket a bűneinkkel. Köszönjük neked, hogy nem tartottad elégnek, hogy sokszor és sokféleképpen szólj hozzánk a proféták által, hanem megmentésünkre emberré születtél. Nem értjük szeretetednek ezt a hatalmas mértékét, nem értjük irgalmad hatalmas erejét, nem értjük, hogyan lehet Isten emberré. Nem értjük, de hittel mégis megragadhatjuk. Adj szívünkbe ezt a hitet, hogy teljes odaadással tudjunk leborulni jászlad és kereszted előtt, és teljes szívből, teljes erőnkből és teljes elménkből szeressünk és szolgáljunk téged. Amen.